A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket újra, Mezei Dánielt hallják, a nap vendége pedig itt a Trend FM-en, Nagy Viktória kockázatkezelési vezető és Dr. Gál Andrea, a Testnevelési Egyetem tanszék vezetője. A női szerepről beszélünk, és arról, hogy a nők miként és hogyan tudnak vezető szerepre kerülni a munkaerőpiacon. Nagyon sok helyről közelítettük ezt a témát a beszélgetés első felében, és a mosogató szívasnál hagytuk abba, mint az egyik legkézzelfoghatóbb pont. A társadalmi elvárás az mennyit számít egyébként például Magyarországon vagy az európai régióban a nőkkel szemben, hogy azt mondják úgy sokan, hogy hát, hogy ez egy női feladat. Miközben nagyon sokan meg arról szeretnének beszélni, hogy ez nem egy női vagy férfi feladat, hanem ez egy feladat.
Én, mint sportoló, úgy gondolkodom róla, hogy ez egy feladat, és hogyan vagyunk hatékonyak, és ki tudja megcsinálni. És ebben a pillanatban akkor, hogyha mosogató szivacs a téma. Nyilván kevesebbet vagyok otthon, ugye nem vagyok háztartásban, én is elmegyek dolgozni, nem vagyok otthon, aki tényleg a hátországot, és akkor ugye ez csak a házon belüli feladatok tudjam ezt 100%-ba teljesíteni. Nálunk, amire én nagyon is büszke vagyok, nálunk a férjem főz. Ebédet, vacsorát, nagy családnak.
Aki egyébként szintén vezető, ezt tegyük hozzá,
igen. És, de ő főz, és ő ezt imádja, és látom, hogy ő ebben kiteljesedik, és akkor vigye ő ezt a feladatot el, és sőt, bevásárol is. És akkor innen, ugye én utána viszont nagyon szeretek akkor eltakarítani utána, vagy azok azt nem, tehát hogy én ezt nem csinálom, de csinálok a háztartásba mást.
Jó, mert hogy itt az egész témát azt gondolom, egy kicsit a társadalmi elvárások mentén kell közelíteni, és annak az alakításán. Tehát például az, hogy mi itt beszélgetünk, az valamilyen szempontból talán, vagy bízunk benne, hogy alakítja ezt a helyzetet. Jól látom?
Én azt mondom, hogy bízzunk benne. Tehát ez a jó kifejezés.
Pesszimista vagy?
Igen, pesszimista vagyok, mert az én régóta nézem ezeket az adatokat, hogy ez hogy alakul Magyarországon. Az egyik, tényleg egyik érdekesség számomra mindig a házi munkának az alakulása, és ugye Magyarországon is végeznek 10 évente egy ilyen időmérleg vizsgálatot, ami a lakosságnak az életmódját elemzi, és szinte mindig az első, amit megnézek, az, hogy a házi munka hogyan alakul a két nem között, és én igazából nagy javulást ebben nem látok. Még mindig él az a felfogás, hogy a házi munka az a nő feladata. Attól függetlenül, hogy látunk férfiakat például főzni, de milyen érdekes, hogy ha jól emlékszem, a legutóbbi ilyen időmérleg vizsgálatban egyetlen házi munkában emelkedett a férfi részvétel, ez a főzés volt, de beszéltünk arról, hogy főzni egy picit ilyen trendi lett a férfiak körében. Tehát az nem azt jelenti feltétlenül, hogy na, ma mit főzzek, mit vásároljak, mi legyen az ebéd, és jön haza a család, hanem most főznék valami finomat, most láttam valami jó receptet, most láttam egy férfi séfet a tévében, mert nézzük meg, hogy hány férfi séf és hány női séf van. Érdekes módon itt is máshogy alakul már a nemi arány. És akkor ilyen kicsit ilyen szórakozásból, meg divatból főzünk. Ugye egy nőt megkérdezünk, akkor nem feltétlenül azt halljuk, hogy a heti hétszeri főzés az neki olyan szórakoztató, meg ami előtte és utána van. Úgyhogy én ebbe pesszimista vagyok.
Nyilván... Porszívózásról van kimutatásod?
Mindenről van, tehát a vasalástól a porszívózáson át mindent leszoktak bontani egészen házi munkatípusokra. Abban nem látjuk, hogy a férfiak divatból porszívoznának, tehát ilyen meg vasalnának, az nem igazán jellemző. És ugye itt azt gondolom, hogy nehogy úgy hallják itt a hallgatók, hogy a férfiakat szidom, mert nem erről van szó, tehát ebben a nőknek is nagyon komoly szerepe van. Tehát beszélgettem én már olyan nővel, aki azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy ma elmosogatott a férjem, amikor nem látta, gyorsan elmosogattam utána mindent, mert ő nem tudja, hogy megcsinálni, ahogy én. Na hát, ha ezt meglátja egy férj, én nem csodálom, ha soha többé nem mosogat el. Tehát itt a nőknek is egy picit el kellene várni, egy kicsit úgy kellene alakítani az otthoni életet, hogy ebbe bekapcsolni a férjet is, bekapcsolni a fiú gyereket is, hogy azt lássa, egyrészt azt a mintát, másrészt azt szokja meg, hogy igen, miután kétkeresős családmodellek vannak jellemzően, ugye ez most már évtizedek óta így van, hosszú-hosszú évtizedek óta, ezért a házi munkát is meg kell osztani. Ha nem is 50-50%-ban, de azt gondolom, hogy vegyék ki belőle a férfiak a részt.
Nem véletlenül vittem ennyire a hétköznapi események szintjére ezt a beszélgetést, mert szóba került Észak-Európa, és szóba került az, hogy ott másképp alakulnak a szerepek, és a társadalom kiegyensúlyozottabb ilyen szempontból. Gondolom, valahol elkezdődött ez a folyamat. És hogyha valamikor valahol elkezdődött, mondjuk 60-as években satszolom, akkor gondolom, ez erre volt politikai akarat, erre volt kampány, ennek volt kommunikációs kivezetése, és valószínűleg ilyen beszélgetések zajlottak. Tehát akkor, amikor egy társadalom változni szeretne, akkor az fölülről megy alulra. Valahogy így kellene ezt elképzelni, ugye? Tehát itt nálunk is ezt így kellene elképzelni.
Nekünk három kislányunk van, és néha szoktunk beszélgetni arról, hogy na, ki lesz majd a megfelelő pár. Mert mondom, olyan szépek vagytok, annyi lovagótok lesz, hogy hát ez nagyon nagy küzdés is lesz, és azt mondom, hogy az első teszt az lesz, hogy leviszi-e a fiú a szemetet. És ha levitte a fiú a szemetet, akkor utána lehet hazahozni esetleg.
És ha nem, de BMW-vel jön?
Nem hiszem. Szerintem a szemét levitel lesz az első tesztja a lovagoknak nálunk.
Na jó, de akkor végülis te pont azt mondod, amit én mondtam,
hogy
az alapoktól kell kezdeni. Igen. Tehát innen, hogy alakul a hétköznap, és hogy alakul minden tevékenység. Most nem leszek PC, az előbb az voltam, akkor most nem leszek az, de ettől függetlenül ugye van női habitus, meg férfi habitus, tehát hogy persze a nőkön belül is nagyon sokfajta ember van, de azért alapvetően mondjuk a nagy számok, ha már elemzésről beszélünk, a nagy számok alapján lehet azt mondani, hogy a nők ilyenebbek, a férfiak olyanabbak, vagy nem?
Na hát ebben a gender időszakban igen, minden
erről
szól.
Igen, ez most egy nehéz téma, de most csak kedvesen beszélgetünk.
Igen. Nyilván a nők és férfiak között vannak több szempontból is különbséget, most nem menjünk bele, ugye itt a fiziológiás, pszichés, hormonális és stb. Nyilván nagy szerepe van a szocializációnak, tehát hogyan nevelnek egy kislányt és egy kisfiút. Ha bemegyünk egy játékboltba, és azt látjuk, hogy a rózsaszín részlegen van kis porszívó, kis mosógép, kis konyha, kis főzőkanál, stb., és a fiúkén nincs, akkor ez már egy szocializációs hatás. Hogyha azt nézzük, hogy mit lát a fiúgyermek és lánygyermek a családban, hogy a szülők akarnak-e azon a hagyományon változtatni, mert ezt hagyománynak nevezzük egy berögződésnek, hogy a nő a házi munkának az elvégzője, akkor abban a pillanatban, ebben a szocializációban megjelenik az, hogy ez máshogy is lehet. Tehát annak a gyereknek akkor más lesz, mondhatni a természetes, hogy ebbe meg kell osztani a szerepeket. A személyiség megint csak lehet más, hát nyilván lehet szorgalmas kislány és lusta kislány, aki semmit nem csinál, házi munkát se, és lehet szorgalmas kisfiú, és olyan kisfiú, akit érdekel esetleg a főzés, meg segít a takarításban, nyilván ez személyiség függő, úgyhogy egyébként minden területen, tehát itt például abban is, hogy mondjuk egy női vezető miben jó, és egy férfi vezető miben jó, abban is azt mondhatjuk, hogy Vannak-e még például klasszikus férfi tulajdonságok és klasszikus női tulajdonságok, vagy személyiség van? És akkor abban a személyiségbe keveredhetnek a klasszikus női férfi tulajdonságok, mert csak egy érdekességet mondok. Egy doktori munkánál azzal foglalkoztunk, hogy a női és a férfi sportolók megjelenése, lehetőségei, esélyei, stb. És ott például találtunk olyan tanulmányt, amely azt írta le, hogy a sikeres női sportolóknál mindig vannak klasszikus férfi személyiségi jegyek a nőbe. Tehát azok, amelyeket klasszikusan mondjuk a kitartáshoz, a teljesítményorientáltsághoz, a versengéshez kapcsolunk, ugye, ami a férfiakra sokkal erősebben jellemző, mint a nőkre, ez kell ahhoz, hogy egy nő a sportban sikeres legyen. Na most kérdés például mondjuk, hogy más esetben például a vezetői pozícióban, hogy ez mennyire férfi-női tulajdonság jelenik meg a jó vezetőnél, vagy a személyiség jelenik meg, és annak bizonyos olyan oldalai, amely a vezetésben jó lehet.
Valószínűleg a személyiség.
Gyakran van úgy, hogy több projekt kerül az asztalra, és mondjuk a az adott csoporton belül ki fogja elvinni a feladatot. És mondjuk ez egy fontos feladat, és mondjuk nem én kapom, vagy nem az én csoportom kapja, akkor nekem a belső hangom az mint egy ilyen örjöngő oroszlán, hogy miért nem én kaptam, de hogy én ezt úgy egyébként akarnám. Tehát, hogy utána nekem ezt a sportolói rögtön első fellángolásomat, ezt akkor egy kicsit így hűteni kell, és akkor nagy levegőt veszek, és akkor kicsit ki akarom magamat emelni, hogy jó, rendben, biztos, hogy ez az ember, ez lehet, hogy most tényleg ő érdemelte meg ezt a projektet, és alapjában véve ez azért nem egy versenyszituáció, ugye egy hétköznapi helyzetben, de azért a sportolói múlt...
Én is ugyanígy gondolkodom, sajnos, tehát ma már vagyok annyi idős, tudom, hogy ez egyébként nem feltétlenül jó, tehát jobb az...
Igen, jobb az, hogyha utána lehűtöm magamat,
igen,
lehűtött állapot jobb, és akkor kettőt gondolkodom, és nagyon örülök annak a feladatnak, amit utána én kapok, igen.
Uh-huh. Most a beszélgetésnek ez a része végül is azért arról szól leginkább, most Andit megerősítve, hogy azért itt inkább személyiségjegyek dominálnak, és itt nem, most nem férfiakról, meg nőkről beszélünk, hanem ilyen és olyan emberekről beszélünk, akik egy feladathoz így vagy úgy állnak, ugye?
Így van. Ugye már szóba került az, hogy mi számít például akkor, amikor felveszünk valakit egy állásra, és én teljesen úgy gondolom, mint ahogy Viki mondta, hogy például a személyiségjegyek vagy a sportmúlt az nem helyettesíti a tudást. Viszont olyan pluszokat tud hozzáadni ahhoz a tudáshoz, amitől az egyén jó munkavállalóvá válik. És az amerikai kutatásban is kiderült, hogy a határozottságot, hogy ami kell a sportban, hogy valaki céltudatos, a versenyszellemet, illetve a csapatban való együttműködést, hiszen nézzük meg, a cégek csapatépítő tréningeket kell, hogy összehozzanak, hogy összekovácsolják azt a stábot, hogy együtt jól dolgozzon, és abban a stábban mindenki a legjobbját bele tudja a közösbe adni. És ez lenne nagyon fontos, és ebbe tud a sport nagyon sokat segíteni, hiszen miről szól egy csapatsport? Nem mindenki egyedül akar győzni, hanem mindenki hozzá akarja tenni a legjobb oldalát a csapatnak a közös produkciójához, és ebből lesz a siker. És ez adaptálható az üzleti életre is, úgy gondolom.
Ennek a kutatásnak, amiről most beszélünk, de ha jól tudom, még nem publikus, tehát azért nem beszélünk többet konkrétan erről a kutatásról, mert ennek meg lesz majd az útja, módja, és remélem, hogy itt ebben a műsorban is beszélhetünk még erről, amikor már konkrétan szereplőkkel, tematikával mindennel ki tudjuk fejteni, hogy miről is van szó, de ennek a problémakörnek a becsatornázása az zajlik, tehát a politika amellett, hogy mondjuk politikai kommunikáció szinten ez egy állandóan jelenlévő téma mostanában, amellett egyébként a problémával szembesül?
Kellenek ilyen kutatások ahhoz, hogy elinduljon az a folyamat, ami ezt a gyakorlati életbe is fel tudja hozni a felszínre, tehát amiből aztán lesz valami operatív következmény. Azért mondom ezt, mert például a sportvonalán egy ilyen már elindult, ugyanis... Hát milyen érdekes, hogy arról beszélgetünk, hogy a sport mennyire segítheti azt, hogy egy nő vezetővé váljon, és közben a sportvezetésben rendkívül alacsony a nőknek az aránya. Ugye Magyarország egy érdekes hely ilyen szempontból, hiszen a magyar sportnak a vezetője egy nő, egy hölgy, volt ugye olimpikon úszónk, utána viszont egy hatalmas szakadék van a női vezetőket tekintve, tehát pont azon a területen, ahol azt nézzük, hogy a sportolás mennyire segíthet abban, hogy egy nő vezető legyen, azon a területen alig van vezető nő. De itt már, miután voltak olyan kutatások, én magam is részt vettem, egyrészt egy európai, másrészt egy magyar kutatásban is, ami azt nézte, hogy miért nincs több, illetve mennyi van, és miért nincs több női vezető a sportban. Onnan már vannak eredmények, és ezeket az eredményeket már van olyan a Magyar Olimpiai Bizottságnál is dolgozó kolléganő, meg egyéb szervezeteknél is tevékenykedő, akár nemzetközi, akár magyar szervezeteknél dolgozó kolléganő, aki már azon gondolkodik, hogy lehet ezeket az eredményeket úgy tovább vinni, hogy abból például szülessen egy olyan képzési forma, vagy bármilyen olyan kezdeményezés, ami segíti a sportoló nőket abban, hogy karrierjük után vezetővé válhassanak a sportterületén.
Egy két kérdésem lesz mind a kettőtökhöz. Az egyik, Viki, hozzád még visszakanyarodva az előző felvetésedre, hogy amikor egy feladat esetleg nem hozzád kerül, akkor benned van egy vágy, egy akarat, hogy jobb lett volna. Tehát, bocsánat, ez egy karrier és hozzáállás, és ezt most nem degradálóan mondom, hanem a jó értelemben mondom, hogy te hogy látod egyébként, hogy Magyarországon a te területeden multi vagy bankszektor, nem tudom, hogy közelítsem meg, mennyire tud kiteljesedni egy-egy női akarat, és mennyire vagytok jelen, mint nők a munkaerőpiacon?
Biztos, hogy
jelen pillanatban. Ha már a sportrait hallottunk.
Igen. Szerintem most lehet, hogy rosszabbak lennének a számok, de szerintem, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ezeknek a számoknak, tehát hogyha csak a statisztikára akarnánk, hogy 50-50% legyen, én úgy gondolom, hogy ez folyamatosan fejlődik. Tehát ahol én elkezdtem 20 évvel ezelőtt, és amennyien voltunk nők, és ahol most vagyunk, és én is érzem, hogy igen, amikor a gyerekek kisebbek, és a család több figyelmet vesz el tőlem, az egy kicsit egy ilyen cserepadon való ülés. De hogy utána én majd, amikor tényleg a gyerekek kimennek, és újra a saját magam kerülhetek ugye az első a listának a tetejére, az megint egy olyan, egy teljesen zöld övezet, ahol tényleg csak rajtam fog múlni, hogy mit szeretnék elérni.
És Andi, nálad te ugye az előbb beszéltél, hogy a magyar sporton belül a nők hogyan állnak, ugye tudjuk, hogy Szabó Tünde jó voltából, ugye a legfelsőbb szintű sportvezető végül is nő, de egyébként említetted, hogy kevés a nő. Arra van akár ebben a kutatásban bármilyen adat, hogy más területen a nők hogyan tudnak elhelyezkedni sportolói múlt után? Egy pont, bocsánat, csak egy közbeszúrás, pont itt két héttel ezelőtt volt Nagy Tíme a vendégünk, aki végül is azért abszolút vezetői szerepet kezd betölteni, ráadásul létesítmény vezetői, tehát én mondhatom, vagy talán mondom férfi szakmában, tehát egy olyan területen a Halhatatlan Sportok Egyesületének az elnöke, tehát hogy a Titi végül is karriert épít. De hogy más területen vannak egyébként sportoló nők, akik dolgoznak vezetőbeosztásban?
Nem láttam még ilyen adatsort, megmondom őszintén. Most is sokat gondolkodtunk azon, hogy eszünkbe jött úgy kapásból a Nagy Tímán kívül olyan volt versenysportoló, aki ilyen vezetői pozícióban van, és nem, nyilván van, de nem nagyon tudtunk így fejből rögtön ilyeneket mondani. Azt gondolom, hogy ez majd egy következő lépcsőfoka lehet ennek a kutatási folyamatnak, hogy megnézzük, hogy ezen a téren hogyan is állunk.
Mert én még azon is gondolkodom, hogy sportági szakszövetségi vezetőket próbálok így végigvenni, hogy azért ott sincs olyan sok női elnök. Most a Magyar Síszövetségben volt, ha jól emlékszem, biztos van még egy-kettő, most hirtelen ez jut eszembe, de sok nincs, vagy szinte nincs is.
Nem? Hát nem, hogy sok, hanem kevés. Az egyik ilyen kutatásban részt vettem, ott be kellett küldeni azokat az adatokat, amely például tartalmazta, hogy a Nemzeti Olimpiai Bizottságnak a vezetőségében hány nő van, hát tudjuk, hogy Magyarországon egy, illetve hogy a sportági szövetségeknek az elnökségében hány női tag van, hány főtitkár van, és hát ez 10% alatti volt ez az adat. Ezt én 2-3 éve mértem föl, azóta ez romlott. Ahogy mondtad, például a síszövetség élén már nem nő áll, és még van egy-két olyan szövetség, mondjuk a curlinget is mondhatom, ahol akkor még nő volt, ma már nincs. Tehát ez is azért megrendítő, ahhoz képest, hogy látjuk, hogy milyen sikeresek a magyar élsportolók. Tehát hányszor elmondták a Rio Olimpia után, hogy 8 aranyból 7-et nők szereztek, és mi van a férfiakkal? Hát itt meg azt kérdeznénk, hogy lehet, hogy mi van a férfiakkal, hogy a vezetői pozíciókban ennyi nő van csak mellettük, és hogy ez jó-e nekik egyébként? Mert ez egy másik területre vezet át, de hogy jó-e az, hogyha egy vezetői grémiumban csak férfiak vannak?
Hát erre nem nekem kell válaszolni, mint egyetlen férfi itt a stúdióban, most én hallgatok, és sohajtottam egyet. Az viszont biztos, hogy ez a téma, ez rengeteg altémát hoz föl, tehát nagyon érdekes.
Az ugye? Biztos, igen, és nem is egy ilyen keresztmetszeti.
És hogy közben nehéz, mert hogy átpolitizáltá vált az elmúlt időszakban, miközben erről abszolút nem úgy kellene beszélni, hanem szintán különböző megközelítéseket meghallgatni, és minél többet beszélni róla, talán az lenne a legjobb, nem?
Persze, mert szerintem nem is a politika felé kell ezt egyáltalán elvinni, inkább azt mondanám, hogy így a szociális hatását kell nézni, hiszen az, hogy mennyi női vezető van, az például odáig is elvezet, hogy milyen lesz a nyugdíjszínvonala a nőknek a férfiakhoz képest? Vagy hogy milyen kapcsolati hálójuk alakulhat ki a nőknek akkor, hogyha egy bizonyos szint fölé nem tudnak jutni, tehát nem tudnak felsővezetői körbe bekerülni, és ebben is egy érdekes téma, hogy vajon a sport bevihet-e egy nőt. Maga a sportban való jártasság, az ismeret bevihet egy olyan körbe egy nőt, ami jellemzően egy maszkulin terület.
Én még azon gondolkodtam, hogy amikor 14 éves voltam, 16 éves voltam, 18 éves voltam, miként járt nekem akkor az eszem, hogy sportoló leszek-e, vagy valami mást is csinálok-e. És maga a sport, vagy a rendszer, amiben én voltam, az egy nagyon kényelmes dolog volt, hogyha jól sportol az ember, akkor minden alá van tolva, akkor 5 pár cipőt fog kapni, akkor tévébe megy, akkor valahogy úgy mindent tényleg kiszolgálják, csinálja a sportot, legyen minél sikeresebb. Nagyon szerencsés voltam, de valahogy soha nem volt, és a rendszer, tehát maga ez a sportrendszer nem adott olyan impulzusokat, hogy de neked majd esetleg, hogyha nem kosárlabdázni szeretnél, akkor egyébként mit szeretnél csinálni, és hogy majd mit fogsz csinálni a karrier után, de valahogy volt bennem egy olyan félsz, hogy nem szabad csak erre az egy lapra építeni, mi van akkor, hogyha megsérülök. És lehet, hogy ott volt egy kis sérülés körülöttem, ami nekem egy ilyen korai, egy ilyen ébresztő hívás volt, hogy figyelj oda, nem csak egy, erre nem szabad csak alapozni. És onnantól kezdve ugye két területen kezdtem el növekedni, a tanulás ugyanolyan fontos volt, mint a sportolás. És utána meg már nem hagytam azt, hogy csak egy lehetőségem legyen, amikor a sportnak vége volt.
Neked ezek szerint a pályafutásodban volt egy ilyen ébresztő, de azért a beszélgetés végén talán a legjobb az lenne, hogyha a családban lenne egy olyan gondolatiság, ami a gyerekeket nyitottabb gondolkodás felé tereli.
Igen.
Egyetértünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Gál Andrea egyetemi tanszékvezető és Nagy Viktória, aki szakember volt a vendégünk. Ezt a témát még szeretném néhányszor szóba hozni, remélem, hogy lesz rá módunk. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a meghívást.
Kedves hallgatóink, a nap vendégét hallották itt a Trend FM-en, Mezei Dániellel. További szép estét.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.